kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Első alkalommal szerveznek angyalt, vagyis adventi és nagybőti gyónási alkalmat Eger, Lajosváros, Füzesabony, Kápolna és Maklár plébániái. Jövő hét kedden Makláron, szerdán Detken és Kápolnán, pénteken Eger, Lajosvárosban, szombaton Füzesabonyban két helyszínen várják majd a híveket. A magyar kormány 5 millió forintos humanitárius gyorssegélyt nyújt a Hungry Hands program keretében a mianmari földrengés túlélőinek, közölte közösségi oldalán az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Az betisztán azt írta, a támogatás kedvezményezettje a katolikus karitász, amely a helyi partnere révén a segítséget közvetlenül el tudja juttatni a leginkább rászorulókhoz. A kereszténység szilárd alapot ad a magyar-libanoni együttműködésnek, aminek a jelenlegi biztonsági kihívások miatt is nagy jelentősége van, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta a libanoni szabadpatrióta mozgalom pártelnökét. Szijjártó Péter arról számolt be a Gibran Bászillal közös tájékoztatóján, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulóját. A tárcavezető aláhúzta, a magyar kormány az elmúlt években számos keresztény közösségnek nyújtott támogatást a világ 64 országában, összesen 400 rehabilitációs és fejlesztési programot hajtottak végre 42 milliárd forint értékben. Arra figyelmeztetett, a keresztényekkel szembeni támadások nem csak terroristákhoz és fanatikusokhoz kötődnek, ugyanis egyre erőteljesebb nyomás alatt vannak a vallási értékek nyugaton is. Orbán Viktor kormányfő meghívására szerdától vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek Fideszes és KDNP-s képviselők. A javaslat szerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2022-től vonatkozik majd minden két gyermekes anyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom bővülése 4-5%-os sávban van jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy a további növekedés támogatja a reálbér emelkedése, az árréstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a három gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Szerdán tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentése kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál a bankok. Tarnocsadányba látogatott Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselővel, a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal kereste fel a települést, a drogok elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos jelentette be, emlékeztetve, hogy egy hónapja indult a hajtóvadászat. Horváth László arról is beszélt, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, közölte Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett, ezzel nem csak egészségügyi vészhelyzet kapcsán, hanem bármilyen egyéb esetben is segítséget lehet kérni. Egy párizsi bíróság 4 év börtönbüntetésre ítélte Marine Le Pen francia jobboldali politikust, amelynek fele feltételes szabadlábra helyezés nélkül jár, abban az ügyben, amelyben uniós pénzek elsikasztása miatt vádolták meg a Nemzeti Tömörülés pártját. Le Pent eltiltották attól is, hogy 2027-ben induljon az elnök választáson. Je suis Marine, azaz én is Marine vagyok, írta ki az ex-közösségi oldalra Orbán Viktor. A miniszterelnök kiállt Marine Le Pen mellett, akinek pártja a Nemzeti Tömörülés, a Fidesszel együtt az Európai Patrióták pártcsalád tagja. Végül az időjárásról. Kezdetben több, később már kevesebb felhő lesz felettünk, helyenként majd ismét kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit március utolsó estéjén. Folytatjuk tovább a Szentatyának a bulláját, amelyet a jubileumi szentével kapcsolatban adott ki még a tavalyi évben, és amely mindannyiunk számára egy kis eligazítást ad arról, hogy hogyan is éljük meg ezt az évet. Talán visszaemlékeznek a kedves rádióhallgatók, hogy 4 héttel ezelőtt azokkal a témákkal foglalkoztunk, amelyek a remény jelei, illetve hát akik rászorulnak a remény jeleire. Láthattuk a Szentatyának a gondolatját a békéről, az élet továbbadásáról, aztán a fogvatartottakról és így tovább. És most a 14. pontban elérünk ide, amiben az időseket emlegeti, akik szintén megérdemlik a remény jeleit. Természetesen a műsor alatt lehet bennünket hívni, tehát az 36-os körzetszám 510-es, 610-es telefonszámán tudják kapcsolni önöket ide a Szent István Rádió stúdiójába. Ha valakinek hozzászólása vagy kérdése van a témával kapcsolatban, bátran hívjon bennünket. Tehát a 14. pontban a Szent Atya így elmélkedik: megérdemlik a remény jeleit az idősek, akik gyakran magányosnak és elhagyatottnak érzik magukat. Egy nagyon súlyos mondat rögtön az elején. A Szent Atya rátapint egy nagyon komoly társadalmi problémára ezzel kapcsolatban, hogy az idősek egészen másképp élik meg most az időskorukat, mint néhány generációval ezelőtt, amikor még a nagycsaládok együtt voltak, amikor az idősek, azok a család megbecsült tagjaiként, igenis, amit tudtak, azt elláttak a családon belül. Én még ilyen környezetben nőttem föl, pici gyerekkoromban, hogy nagyon gyakran nagyszülőkre voltunk bízva, amikor a szülők dolgoztak nyári szünetben, vagy pedig tényleg az, hogy ott az utcában több gyereket is rábíztak egy idősebb nénire, aki felügyelt ránk, hogy azért olyan nagy galibát ne csináljunk. Ők már dolgozni nem tudtak, de az ilyen dolgokat, azokat remekül ellátták, illetve hát, mit tudom én, megfőztek, mire a fiatalabbak hazajöttek, tehát ki mire volt képes, és ennek megfelelően nagy megbecsültségnek örventek a családon belül. A mostani izolált világunkban azt tapasztaljuk, hogy a fiatalabbak sokszor elköltöznek, nem laknak már együtt az idősebbekkel, és ennek megfelelően valóban az idősek sokszor úgy érzik, hogy magukra maradtak, és elhagyatottnak érzik magukat. Persze a modern technológia ezt jóval tudja enyhíteni, pontosan azáltal, hogy a telefon meg az interneten keresztül már akár ugye videón is tudnak egymással beszélni a hozzátartozók, és ez lehetővé teszi azt, hogy legalább gyakran kommunikáljanak egymással, hogy a fiatalabbak azok az idősebbeknek a problémáiról időben értesüljenek, és így tovább. De hát akkor is, ha mindennapokban, főleg napközben, azért ezek az idősek valóban sokszor egyedül érzik magukat. Persze vannak olyanok, akik tudnak csatlakozni különböző közösségekhez, és így ezt a magányt nem érzik annyira súlyosnak. De a Szent Atya nem csak leírja a jelenséget, hanem rögtön próbálja oldani is. Így folytatja. Feladat a keresztény közösségnek és a polgári társadalomnak, hogy értékelje a kincset, amit jelentenek, élettapasztalatukat, életbölcsességüket, élethez való hozzájárulásukat. A keresztényeknek és a polgári társadalomnak együtt kell munkálkodniuk a nemzedékek közötti szövetségért. Nagyon szép kifejezést használ, hogy szövetséget kellene kötni az időseknek és a fiataloknak, vagy fiatalabbaknak, hiszen pontosan erről a generációs ellentétekről nagyon gyakran hallunk mostanában, hogy mennyire nem értik egymást a különböző generációk, és ebben van is valami, nagyon sokszor mi is tapasztaljuk, hát most már én a másik oldalon, az öregebbek oldalán állok, és tényleg sokszor tapasztalom, hogy a fiatalabbak már nem igazán értik, hogy én mit akarok, és sokszor én sem vagyok kellőképpen fölkészülve arra, hogy fölfogjam arra, hogy ők mit akarnak. Pedig hát én gyakran mozgok a fiatalok között a tanítás révén is, tehát óvodáskortól egyetemistákig mindenfelé megfordulok. Márpedig a Szent Atya ezt feladatnak jelöli meg, tehát feladat a keresztény közösségnek és a polgári társadalomnak is. A Szent Atya, amint látjuk ebben a bullában, nem csak az egyház tagjainak a tanítást, hanem jó néhány alkalommal az egész társadalomnak kíván tanítást adni, hogy hogyan is éljék meg a remény évét. Többek között itt is látjuk, hogy a polgári társadalmat is felszólítja, hogy becsülje meg, értékelje azt a kincset, amit az idősebb generáció jelent. Az élettapasztalat, az életbölcsesség, ez az, amit megjelöl a Szent Atya, mint értéket az idősebb generációban, ami megvan, csak a probléma az, ami miatt a Szent Atya felszólít bennünket, hogy a fiatalabb generáció nem értékeli, tehát nem igazán vesz tudomást arról, hogy az idősebbeknek tényleg van egy életbölcsessége. Lehet, hogy sokkal butábbak, hát most már azt kell mondom, butábbak vagyunk egy csomó technikai dolognak a kezelésében. De ez nem jelenti azt, hogy akkor, mivel ezeket nem tudjuk olyan gyorsan megoldani, mint a fiatalok, akkor emiatt már értéktelenek lennénk. Sőt, a mi, vagy az idősebbeknek az életbölcsessége tudna segíteni abban, hogy a fiatalok hogyan használják ezeket az eszközöket úgy, hogy az ne a kárukat szolgálja, vagy akár a társadalomnak a kárát, hanem az valóban hasznossá váljon mindenki számára. A szövetséget kellene tehát megvalósítani, és erre buzdít a Szent Atya. Hát nyilvánvaló, hogy amikor itt a keresztény közösségekről beszél, akkor ez sok esetben pontosan mondjuk a plébániai közösséget jelentheti, ahol együtt vannak az idősebbek és a fiatalabbak. Tehát a gyerekektől tényleg az idős nyugdíjasokig együtt vannak a szentmiséken, illetve hát más plébániai rendezvényeken, ha csak nem ilyen speciális foglalkozásokról van szó, amik kimondottan egy-egy generációnak szól, és ezeken az alkalmakon kellene fölfedezni egymásnak a kincseit. Ugye nem szabad elfeledkezni, talán még emlékeznek, hogy a 12. pontban pont a fiatalokról, tehát 4 héttel ezelőtt például a fiatalokról is beszéltünk, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve, és pontosan az időseknek a bölcsessége, az élettapasztalata az, amely segíthetne abba, hogy őket egy helyesebb életre vezessék, illetve hát a fiatalabbaknak tudomásul kell venni, amit a Szent Atya úgy nevez, hogy élethez való hozzájárulása az időseknek, hogy ha nem lennének idősebbek, akkor nem lennének fiatalabb generációk sem, hiszen az idősekből származik az újabb nemzedék, aki majd újabb nemzedéket hoz létre, és így tovább. Tehát az élethez való hozzájárulásuk, tehát az, hogy ők akarták, hogy legyen az a következő generáció, ha nem akarták volna, akkor nem lett volna ez a generáció, már megtehették volna, hogy nem hoznak létre újabb nemzedéket maguk után, de létrehozták, mert hogy az élethez való hozzájárulásuk és az életigenlésük az igenis megvolt, és ezt mindenképpen becsülni kell. Ha ők nem akarták volna, akkor mi nem élnénk, vagy most már az idősebb generáció mondhatja, hogy ha nem akartunk volna, hogy legyetek, akkor nem lennétek, és mégis vagytok, tehát akartunk benneteket, szerettünk benneteket, és ez a szeretet, ez valamiképpen most visszájára is kell, hogy forduljon, tehát a fiatalabb nemzedék ezzel a megbecsüléssel álljunk hozzá az idősekhez. Szent Atya így folytatja, külön gondolok a nagyapákra és a nagymamákra, akik a hit és az élet bölcsesség továbbadói a fiatalabb nemzedékeknek. Támogassa őket gyermekeik hálája és unokáik szeretete, akik gyökereket, megértést és bátorítást találnak bennük. Nagyon szép gondolat a nagyapákkal és a nagymamákkal kapcsolatban, ami megint ugye egyrészt leírja azt, hogy milyen áldozatokat hoznak, hogy a hitet és az életbölcsességet továbbadják a következő nemzedékeknek, illetve, hogy mi lenne erre a viszonzás a fiatalabbak részéről, a gyermekek hálája és unokáik szeretete kellene, hogy körbevegye az időseket. És ezt úgy általában kellene megélni. Tehát nem egy-egy alkalommal, hogy jaj, most a nagyinak születésnapja van, akkor most elmegyünk, fölköszöntjük, csapunk valami ünnepséget, és akkor utána hetekig akár hozzá sem szólunk, hanem ez egy standard folyamatos dolognak kellene, hogy legyen ez a hála és a szeretet a gyermekek és az unokák részéről. Természetesen, hogy van, ahol ezt nagyon nehéz megélni, tehát főleg a szétesett családoknál, ahol az unokák talán nem is ismerik a nagyszülőket, vagy legalábbis mondjuk az egyik szülőjük oldaláról nem ismerik a nagyszülőket, mert ugye a szüleik már elváltak, és nem tartják úgy a kapcsolatot. Tehát igenis ez nagyon komoly nehézségekbe ütközik. A Szent Atya pontosan ezért biztat bennünket, és azért mondja ezt feladatnak, hogy mindenki érezze kötelességének, hogy fölkutassa a hozzátartozó időseket, és azokat tényleg szeretettel vegye körül, amennyire ez a lehetőségeiből telik. Nagyon sokan vannak olyanok, akik utána siránkoznak már, mikor elveszítik szüleiket, hogy mennyit mulasztottak, hogy mennyit nem szerették őket kellőképpen, most viszont már, hogy elveszítették őket, tehát eltávoztak ebből a földi világból, hát hisszük azt, hogy a mennyek országába, de most már nem tudják pótolni azt a szeretetet, amit elmulasztottak az élet addig, amíg ők éltek. Tehát ezért is fontos az, hogy most kell megragadni a lehetőséget, amíg vannak, hogy kimutassuk irántuk a szeretetünket és a hálánkat. Ez egy rövidke kis pont volt, a következő egy picivel hosszabb, és ez már az utolsó a remény jelei között. A 15. pontban foglalkozik vele a Szent Atya, ezek pedig nem mások, mint a szegények. Különös módon kérem a reményt a szegények milliárdjai számára, akiknek gyakran az élethez szükséges javaik sincsenek meg. A Szent Atya ezzel teljesen tisztában van, tehát ő maga is ugye egy olyan országból érkezett, Argentinából, ahol találkozhatott szerzetesként is, püspökként is a szegénység jeleivel bőségesen, de hát bárhová megy a világon, mindig gondot fordít rá, hogy a szegényekkel, az elesettekkel találkozhasson. Ez nem egy kirakat számára, hanem egy fontos dolog. tehát személyes ügyének is tekinti a szegényeknek a szeretetét és fölkarolását. Persze ezzel nincs egyedül Ferenc pápa, korábbi szentatyák is hasonlóképpen cselekedtek, sőt mondhatjuk azt, hogy az egyháznak az egyik küldetése, és ezért is veszi ide a szentatya, majd látni fogjuk, amikor bővebben kifejti, hogy az egyháznak küldetése kezdettől fogva, tehát Jézustól kezdődően a szegényekre való figyelés. És ugyan szent, hogyha milliárdokról beszél, mert hogy a föld lakosságának jelentős része szegénységben él, és ahogyan ő is mondja, hogy még az élethez szükséges javaik sincsenek meg, tehát hányan halnak meg napról napra azért, mert hogy nincs miből megélniük, tehát olyan hiányosságokat szenved az életük, hogy ez a halálukhoz vezet. Az elszegényedés egymást követő hullámait látva félő, hogy hozzászoknak ehhez és beletörődnek. Ez most a Szent Atya részéről a szegényekhez szól kimondottan, hogy néhányan egyszerűen már beletörődnek ebbe, hogy nincs kiút. Ez az élet. Ilyen a világ. Ezek a klisék, vagy ezek a szlogenek újra és újra előkerülnek, és valamikor maguk a szegények is beletörődnek ebbe, meg sem próbálnak tenni, egyszerűen elfogadják a sorsukat ilyennek, amilyen. Viszont pontosan ezért fontos az, és majd a Szent Atya mindjárt kitér rá, hogy a másik oldal, a nem szegények, azok legyenek azok, akik ébren tartsák a szegényekben is azt, hogy ennek nem szükségszerűen kellene így lennie. Így folytatja a Szent Atya, de nem fordíthatjuk el tekintetünket a súlyosan drámai helyzetektől, melyek ma már mindenütt előfordulnak, nem csak a világ bizonyos térségeiben, hanem naponta találkozunk szegény vagy elszegényedett emberekkel, akik a szomszédaink is lehetnek. Tehát amire fölhívja figyelmet, hogy a szegénység már mindenütt jelen van. Nincs a földnek olyan része, ahol valamilyen formában a szegénység meg ne jelenne, és éppen ezért nekünk nem szabad a tekintetünket elfordítanunk róluk, hanem szembe kell nézni ezzel a helyzettel. Azt mondja a Szent Atya, hogy akár a szomszédaink is lehetnek. És hogyha most mindenki belegondol arra, a kedves rádióhallgatók közül, hogy kik azok, akik a szomszédban vagy az utcában laknak, akkor egész biztos, hogy eszükbe jut néhány olyan ember, akik valóban nagy szegénységben élnek, akiknek a mindennapi betevő falat is akár gondot jelent. Gyakran hajléktalanok, és a napi betevő falatjuk sincs meg. Kirekesztéstől és sokszor közömbösségtől szenvednek. Igen, ez elsősorban talán a városokra jellemző, nem tudom, hogy faluhelyen vannak-e hajléktalanok, akik ott valahol a faluban húzzák meg magukat. A városokban azonban ez általános jelenség, hogy igenis vannak. Hát van, akik ugye a hajléktalan szállókon találnak valamilyen megnyugvást, tehát ahol azért elboldogulnak, de hát naponta azért bejárnak a városba, még akkor is, hogyha megpróbálják őket szeparálni, és hát napról napra akik városban laknak, azok biztos, hogy találkoznak velük, ezekkel a hajléktalanokkal, akik gyakran a járda széleken üldögélve kéregetnek, és valóban sokszor a betevő falatjukért ülnek ki oda, vagy állnak ki oda kéregetni. Döbbenetes egyébként, és persze ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy no de hát hogyan kerültek ide, meg hogy maguk is az okai, és akkor az ember ezzel feljogosítva érzi magát, hogy hát akkor nem is kell rajta segíteni, hát segítsen magán. ez a fajta közömbösség, ami nagyon sok emberben megvan. Előfordul az is egyébként, hogy valaki tényleg hirtelen szükséghelyzetbe kerül, mert hogy hirtelen pénzre van szüksége, és nincs nála, egyébként nem hajléktalan, de hát kipróbálta, hogy akkor gyorsan, mert hogy eltévesztette a buszköltséget, és nem volt nála annyi, amennyi kellett volna, és kipróbálta kénytelenségből, hogy akkor gyorsan kérjen már valakitől pár forintot, hogy tudjon utazni, és megdöbbenve mesélte, hogy milyen elutasítással találkozott. Pedig, tehát ő nem hajléktalan, nem is volt úgy öltözve, de az emberek az ilyen szükség helyzetekre, pedig itt most tényleg csak arról volt szó, hogy néhány száz forint kiegészítés kellett volna a buszjegyéhez, és mégis olyan elutasításban részesült, persze a végén minden jóra fordult, csak akadt, aki segített rajta, na de előtte olyan megaláztatáson ment keresztül, ami hát megdöbbentette őt. Nem azt mondom, hogy próbáljuk ki, vagy a rádióhallgatók is próbálják ki, hogy milyen az, ha mondjuk kéregetni kell, mert hogyha csak azért próbáljuk ki, hogy milyen az érzés, akkor az nem az igazi érzés, mert nincs mögötte a kínzó kényszer, hanem akkor ez egy kísérlet, és tudjuk azt, hogy hazamegyünk, és jól lakunk. Tehát el se tudjuk képzelni, hogy ezek az emberek, akik tényleg ilyen szükséghelyzetben vannak, mit élnek át, néha akár napról napra. És itt nem csak a betevő falatról van szó, hanem erről a megalázottságról, és arról a közömbösségről, vagy elutasításról, amiről az emberek egy jó része tanúságot tesz velük kapcsolatban. A Szentatya éppen ezért azt írja, botrány, hogy egy olyan világban, amely óriási erőforrásokkal rendelkezik, melyek nagy része fegyverkezésre megy, a kirekesztettek jelentik a bolygón élő emberek legnagyobb részét. Több milliárd emberről van szó. Persze itt most jönnek jó néhányok, azt mondják, hogy jaj, hát igen, mert hogy a Föld már túlnépesedett, már nem tudja eltartani, ami nem igaz, mert hogy óriási mennyiségű élelmiszer tartalékok vannak fölhalmozva, meg mennek kárba, meg pocsékoljuk, meg pazaroljuk, meg kidobjuk, holott az másoknak még, hogy mondjam, első osztályú táplálék lenne. Persze mondhatjuk, hogy hát most de hogyan juttassuk el nekik, hát meg kell keresni az alkalmat. Biztos, hogy van rá lehetőség. De amire a Szentatya fölhívta a figyelmet, ez a fegyverkezés. Tehát most is azt látjuk a háborúk kapcsán, hogy amiről a hírek szólnak, az elsősorban, hogy a háborúk számára ki mennyi fegyvert biztosít. Emellett ott van a másik is, tehát folyamatosan megy a humanitárius segítség. De ez nem hír. Tehát nem az a hír, hogy hány kamionnyi élelmiszert és gyógyszert juttattak el egy háború sújtotta övezetbe, hanem az, hogy mennyi szuper rakétát, meg repülőgépet, meg harckocsit. Szóval ez az, ami a Szentatyát is megbotránkoztatja, hogy sokszor nem arra fordítjuk az anyagi javainkat, amire valóban szüksége lenne az emberiségnek. Mert hogy a tényleg, amit az ipari fegyverkezés előállít, azoknak egy részét nem fegyverekre költenék, hanem egyéb dolgokra. Ugye ez nem új probléma. Nem új probléma. Nehogy valaki azt így, hogy jaj, most valami Szentatya kitalálta a spanyol viaszt. Szó sincs róla. Ez egy nagyon ősi probléma. Hiszen már az Ószövetségben is, ugye a próféták arra biztatják, hogy a kardokból ekét kovácsoljanak, és ugye ez majd a messiási időknek a jele lesz, amikor az bekövetkezik, hogy az ekék, a kardokból ekét, a lándzsákból meg sarlót kovácsolnak. Ezt most is meg lehetne csinálni, hogy nem harckocsit, hanem mondjuk kombányt, meg vetőgépet gyártunk, ami sokkal hasznosabb lenne az emberiség számára, mert ez nem pusztít, hanem termel. Tehát még csak arra se lehet hivatkozni, de jó, de hát ugye a vas meg az ilyen dolgok azok nem ehetőek, igen, de ezekkel elő lehet állítani az élelmiszert hatékony módon. Tehát amikor a Szent Atya erre buzdít, hogy az óriási összegek, amelyek fegyveremre mennek el, ezek miatt egy csomó ember éhezik. Mert nem oda küldi az emberiség a pénzügyi javait, ami egy csomó embernek a javát szolgálná, hanem sokszor egyéb dolgokra. De most már elég sokat beszéltem, úgyhogy most tartsunk egy kis szünetet, és hallgassunk zenét. A Szent Atya persze pozitívumot is lát a mostani világban, amikor így ír, ma már jelen vannak a nemzetközi politikai és gazdasági vitákban, de gyakran úgy tűnik, hogy az ő problémáikat mint egy függelékként, olyan kérdésként kezelik, amellyel szinte csak kötelességből vagy mellékesen foglalkoznak, ha nem pusztán járulékos kárként. Tehát azt látja a Szent Atya, hogy van már elmozdulás, olyan nagy nemzetközi konferenciánkon igenis szóba kerülnek ezek a dolgok, a szegénységnek a kérdése, problémájának a megoldási lehetőségei, viszont hozzáteszi, hogy nem kellő súllyal. Tehát nem úgy kezelik ezt a dolgot, mint egy esszenciális, egy nagyon lényegi kérdés, hanem úgy mellékesen, hát ezzel is kell foglalkozni az egyéb politikai ügyek mellett. Így folytatja, és csak ugyan, amikor elérkezik a konkrét cselekvés ideje, gyakran az utolsó helyen maradnak. Ne feledjük, a szegények szinte mindig alázott áldozatok és nem bűnösök. Ezt azért fűzi hozzá a Szent Atya, hogy így tekintsünk rájuk. Egyébként nekem is van ilyen tapasztalatom, mert néha meg szoktam állni ilyen koldusokkal beszélgetni, és hát persze, hogy most mi az igaz és mi nem az igaz, azt nem tudom megítélni abból, amit mondanak, mert van közöttük néhány nagy mesélő is, az igaz, de tényleg az látszik, hogy jó néhányan vannak közöttük olyanok, akikkel konkrétan nap mint nap találkozunk, akik nem az önhibájukból kerültek utcára, hanem egy szerencsétlen konstelláció révén kerültek oda, úgy alakultak a dolgok, hogy ő lett a vesztes. És akkor ez lett a következménye, elúszott mindene, nem azért, mert eljátszotta vagy bármi, hanem úgy alakultak az élet körülményei, és valóban ez hát ilyenkor az ember megsajnálja őket. Nyilván a problémát nem tudjuk megoldani úgy, hogy akkor most veszünk neki egy lakást, egy házat, vagy bármit, de amennyire a mindennapi szükségleteikben tudunk segíteni, azt megtehetjük, illetve ami fontos tényleg, hogy ne közömbösek legyünk velük szemben, tehát ne eleve zsigerből utasítsuk el akkor, amikor megszólítanak bennünket, vagy amikor látunk ilyeneket. Nyilvánvaló, hogy mindenkin nem tudunk segíteni olyan mértékben, ahogy azt ők elképzelik, vagy szeretnék, de már egy picit szóba állunk velük, emberszámba vesszük őket, amennyire lehetőségünkben áll, akkor adjunk nekik valamit. Tehát igenis, ez fontos lenne. Persze tudjuk azt is, hogy vannak olyanok, akik meg önhibájukból, meg saját problémáik nem megfelelő módon kezeléséből kerültek oda, de hát nem ítélkeznünk kell, hanem a Szent Atya arra buzdít bennünket, hogy itt a jubileumi évben mi is jobban figyeljünk oda a szegényekre, és ez ne csak úgy globálisan, hogy a nagyvilágban majd a politikusok megoldják a szegénységnek a kérdését, nem fogják megoldani, viszont amennyire tőlünk telik, a saját környezetünkben tudunk enyhíteni valamit a szegénységnek a szörnyűségein. És akkor ezzel tulajdonképpen be is fejeződött az a rész a bullában, ami felsorolja itt a remény jeleit, vagy hogy kiknek kellene felmutatni a remény jeleit, és akkor a következő rész azt a címet viseli, hogy felhívások a reményre. Tehát ezek most konkrét biztatások lesznek a Szent Atya részéről, hogy már eleve így induljunk neki. Hát a 16. pontban így ír a Szent Atya: visszhangként a próféták ősi szavára a jubileum arra emlékeztet, hogy a föld javait Isten nem néhány kiváltságos embernek, hanem mindenkinek szánta. Tehát ez egy alap megállapítása a Szent Atyának, amit egyébként a Szentírásban is benne van. Ugye Izrael nép, amikor elfoglalja Kánaán földjét és szétosztják, akkor mindegyik törzs nemzetség megkapta a saját földjét, és utána pedig ez a nemzetségé marad, és abból kell a nemzetségnek gazdálkodnia. De az egész nemzetségnek nem helyes az, hogy valaki a nemzetségből kiemelkedik és megszerzi az összeset. Ugye erre való a jubileumi év, hogy akkor vissza kell adni ezeket a földeket, sőt, még ugye azok, akik esetleg eladták magukat a rabszolgának, mert csak úgy tudtak megélni, azoknak a szabadságát is vissza kellett adni. Tehát ez az, ami a profétáknál van, és amire a Szent Atya is fölhívja a figyelmet, hogy nem néhány kiváltságos emberé, hanem a föld javai az mindenkit megilletnek. Így folytatja: a vagyonnal rendelkezőknek nagy lelkűeknek kell lenniük, fel kell ismerniük nélkülöző testvéreik arcát. Különösen azokra gondolok, akik víz és élelem hiánytól szenvednek. Az éhezés botrányos seb az emberiség testén, és mindenkit lelkiismeret vizsgálatra hív. Tehát itt a vagyonnal rendelkezőkhöz fordul a Szent Atya, és arra biztatja őket, hogy legyenek nagy lelkűek. Nagy lelkűek. Tehát az azt jelenti, hogy amiük van, azt ne tekintsék teljesen a sajátjuknak, hanem tényleg azt úgy tekintsék, hogy ebből nekik szolgálniuk kell a szegényeket, és különösen a Szent Atya kiemeli azokat, akik a leginkább rászorultak, akik a legelemibb dolgoknak vannak hiány, tehát a víz és az élelem hiánytól sújtott szegényekre, és tudjuk azt, hogy bizony a Földnek bizonyos régióiban nem csak az éhség, hanem már a szomjúság is komoly kihívást jelent, hiszen annyira kevés az ivóvíz, az édesvíz, vagy pedig annyira szennyezettek, hogy igazából fogyasztásra alkalmatlanok. Tehát ahol ilyen helyzet áll föl, itt mindenképpen nagy lelkűnek kell lenni, és most persze hát gondolkodhatunk rajta, hogy mi hogyan tudnánk ezt megoldani. Tehát itt azért Magyarországon az ivóvíz ellátás az viszonylag az biztosított. Hát vannak olyan részei a világnak, ahol ez, amit mi itt csinálunk, hogy mennyit mosunk kezet, meg zuhanyzunk, meg ilyesmi, az luxusnak számít. Jó, hát itt nekünk meg hozzátartozik az életünkhöz, tehát a társadalmi voltunkhoz. Csak hát ugyanakkor gondolhatunk közbe arra, hogy máshol ez mennyire hiány, mennyire égető szükség lenne rá. Talán egy picit ez biztat bennünket arra, hogyha konkrétan nem is tudunk segíteni, tehát nem tudunk elmenni oda, vagy nem tudunk oda vízvezetéken vizet vezettetni, vagy tartályokba vizet eljuttatni, mert ahhoz nincsen lehetőségünk, de legalább, hogy takarékoskodjunk itt a világnak azon a részén, ahol erre van lehetőség. Ugyanez tulajdonképpen az éhezéssel kapcsolatban is. Épp a múltkor olvastam egy érdekes ilyen cikket arról, hogyha amerikai turisták jönnek Európába, milyen dolgokon lepődnek meg, többek között azon, hogy az európaiak mennyire soványak. Relatív dolog. Tehát az amerikai turisták számára Európa még karcsúbb lakossággal rendelkezik, tehát hogyha még tovább mennek, akkor aztán látják, hogy ott aztán még vékonyabbak, sőt, vannak, ahol csontsoványak az emberek. Ebből is látszik, hogy hát nem megfelelő az élelmiszer elosztás a világon. És ezért a Szent Atya így folytatja, ugye amellett, hogy lelkiismeret vizsgálatra hív mindenkit, megismétlen felhívásomat, hogy a fegyverkezésre és más katonai kiadásokra szánt pénzből hozzunk létre egy világalapot az éhezés végérvényes felszámolására és a legszegényebb országok fejlesztésére, hogy lakóik ne folyamodjanak erőszakos vagy család megoldásokhoz, és ne kényszerüljenek elhagyni hazájukat, hogy méltóbb életlehetőségeket keressenek. Ugye ezt a Szent Atya már a Fratelli Tutti enciklikájában megírta, tehát tulajdonképpen saját magát idézi ezzel, amikor azt mondja, hogy megismétlen felhívásomat. Most ez egyben azt is mutatja, hogy 2000 óta, amikor megjelent az enciklika, azóta hát nem alakult meg ez a egy ilyen egy világalap, amit ő kigondolt, hanem továbbra is egyre inkább a fegyverkezésen töri a fejét az emberiségnek egy jelentős része. És ezért ismétli újra és újra a Szent Atya, hogy hát valakinek az élére kellene ennek állni, hogy létrejöjjön ez a világalap, mert hogyha ezt létrehoznák, tulajdonképpen meg lehetne oldani a legalapvetőbb szükségleteknek a biztosítását minden ember számára, és ezzel már egy kicsit tovább mutat arra is, hogy mert hogy ha nincs meg a szükséges megérhetés, élelmiszer, ivóvíz, akkor mi történik? Vagy erőszakhoz folyamodnak, tehát megpróbálják megszerezni, ami nem jó, mert abból emberhalál lesz. Az, hogy pontosan mit ért család megoldáshoz, ezt nem tudom pontosan. Viszont a következő az, hogy elvándorol, elmegy olyan helyre, ahol a megélhetésre jobb lehetősége van, és akkor beleütközünk egy újabb problémába, a migrációnak a kérdésébe, ami megint csak nem megoldott és megoldásra váró probléma. Hát tulajdonképpen, amikor a Szentatya erről beszél, hogy létre kellene hozni egy ilyen világalapot, akkor ezzel egy sokkal nagyobb, mondjuk így, hogy stratégiai léptékű gondolat született meg benne, hiszen ezzel a migrációnak a lehetősége is csökkenne, és akkor legalább hát nem csak az éhezést oldanánk meg, hanem egyben megoldanánk egy másik problémát is, a migrációnak a kérdését, ami megint nagyon ránehezedik a nyugati társadalmakra. A jubileum év kapcsán szeretnék egy másik sürgető felhívást megfogalmazni. A fejlettebb nemzetekhez szól, hogy ismerjék fel meghozott döntéseik súlyát, és rendeljék el azon országok adósságának elengedését, amelyek sohasem lesznek képesek azt visszafizetni. Tehát a Szentatya most megint egy konkrét javaslattal áll elő, és pedig a legfejlettebb nemzetekkel kapcsolatban, hogy az adósságokat engedjék el. Ez megint egy olyan dolog, ami nem új, hiszen az Ószövetségben is, a jubileumi évben ez is benne volt, hogy 50 évenként a fölhalmozódott adósságot is el kell engedni, és a Szentatya ezt nem egy, tehát ilyen magán kölcsönökre gondol, hogy egymás között ezt a néhány forintos kölcsönöket, azokat engedjük el, hanem globálisan gondolja nagyban, hogy vannak olyan nemzetek, amelyek nyögik az adósság visszafizetését, és azért is nem tudnak fejlődni, mert gyakorlatilag amit megtermelnek, azt a korábbi adósságoknak a törlesztésére kell, hogy fordítsák, és hogyha megszüntetnék ezeket az adósságokat, egyszerűen elengednék őket, akkor talán ők is elindulhatnának a fölemelkedésnek az útján. Mielőtt nagy lelkűségről lenne szó, ez igazságosságot érintő probléma, amelyet napjainkban a jogtalanság olyan új formája súlyosbít, amelynek tudatábra ébredünk. Létezik ugyanis egy valódi ökológiai adósság, különösen észak és dél között, amely ökológiai következményekkel járó kereskedelmi egyenlőtlenségekkel, valamint a természeti erőforrások egyes országok által hosszú időn keresztül történő aránytalan felhasználásával áll kapcsolatban. Miről is beszél itt a Szentatya? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most nagy lelkűsködünk, aki megteheti, hanem az, hogy itt az igazságosságról van szó. Mert hogy itt elsősorban az északi féltekének a fejlettebb civilizáció, vagy iparilag fejlettebb országai oly módon használják ki a földnek a nyersanyagait, ami nem csak az ő lakókörzetükre, hanem az egész bolygóra hatással van, és tulajdonképpen amit ők elherdálnak, vagy mondhatjuk mi, mert mi is itt mi is az északi részhez tartozunk, elherdálunk a világban, az ugyanúgy sújtja azokat is, akik sokkal kevesebbet használnak föl a világ javaiból. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy nem adósság elengedésről van itt szó, hanem valamit törlesztenénk abból az ökológiai kárból, amit mi okozunk az egész világ számára. Most egy pici zenét hallgassunk újra. Kedves hallgatók, amint látjuk, a Szent Atya egy sokkal átfogó problémára hívja fel itt a figyelmet, itt az adósság elengedéssel kapcsolatban, tehát nem pusztán arról van szó, hogy elengedünk bizonyos összeget, hanem törlesztjük egy kicsit ezzel azokat a károkat, amelyeket okoztunk, és ezáltal az élet körülményei mindenkinek megváltoztak az egész bolygón. A Szent Atya idézve a Leviták könyvéből így folytatja: amint a Szentírás tanítja, a Föld az Istené, és valamennyien, mint jövevények és vendégek élünk rajta. Tehát ezt tudatosítani kell magunkban, mert sokan úgy tekintenek rá, hogy hát ez a miénk, sőt, egyesek, hogy ez az enyém, legalábbis az a rész, amit én birtoklok belőle, és ehhez senkinek semmi köze, senkinek semmi joga beleszólni, hogy az én birtokomon, az én telkemen, az én házamban mit csinálok, hogyan élek, mennyit költök rá, és így tovább. A Szent Atya itt ezért hívja fel a figyelmet arra, hogy az alap, ez nem ez. Az alap az, hogy a Föld az Istené. Tehát az egész világ az Istené, mi is az Istené vagyunk. És éppen ezért az Istentől kaptunk egy otthont, egy lakóhelyet, és belegondolunk, hogy ez az univerzum mekkora, hát akkor is kaptunk egy egész bolygót, ami ugye azért a maga nemében az ember léptékével mérve azért óriási. Viszont ez itt jövevények vagyunk és vendégek, mondja a Szent Atya idézve a Szentírást. Tehát, hogy ha az ember elmegy vendégségbe valahová, akkor nyilván nem úgy kezeli a lakásban található dolgokat, mint amikor a saját lakásában van. Nagyobb tisztelettel, nagyobb odafigyeléssel. Tehát ezért jó ez a vendég kifejezés, hogy itt gondolni kell arra, hogy nem az enyém, másé, Lehet, hogy én másképp rendezném be, de nem én vagyok a gazdája. És hát ezért, hogyha vendég vagyok itt, akkor nem szabad nekem itt akkora átalakításokat és változásokat okoznom. És végül a Szent Atya így fejezi be ezt a részt: ha valóban egyengetni akarjuk a béke útját a világban, vállaljuk az igazságtalanság távolabbi okainak felszámolását, töröljük el az igazságtalan és törleszthetetlen adósságokat, lakassuk jól az éhezőket. Tehát azt mondja, vállaljuk, tehát vállalnunk kell, hogy az igazságtalanságokat felszámoljuk. Fontos az, hogy ez az adósságtörlesztés, ez olyan legyen, hogy valóban a szegények jól lakhassanak belőle. Nyilvánvaló, hogy itt ez a körlevél, vagy ez a bulla, ha úgy veszük, ebben a részében elsősorban azoknak szól, akik politikailag, gazdaságilag abban a pozícióban vannak, hogy ezt megtehetik. De ne felejtsük el, hogy a nagy politikusok is valamiképpen a közakaratot képviselik. Hogyha kellő nagy számban szeretnénk azt, amit a Szent Atya akar, akkor akár még a politikusokat is át lehetne formálni, hogy ilyen módon gondolkodjanak ők is, mert mondhatjuk azt, hogy mi a választóik így gondolkodunk a Szent Atya szándéka szerint, amely mögött az Isten akarata áll, aki azt mondja, hogy adj enni az éhezőnek. Tehát lakassuk jól a szegényeket, adja ki a jelszót a Szent Atya, és elvi szinten ezt el kell fogadnunk, és minél többen akarjuk ezt, amit a Szent Atya is akar, annál inkább lehetőség van arra, hogy ténylegesen valami változás következzék be a hatalmasok vagy a nagy politikusok között is. Hát kezdjük el tehát megváltoztatni a mi gondolkodásunkat, meg kezdjünk el imádkozni azért, hogy minél többen hasonlóképpen gondolkozzanak, és akkor talán van remény arra, hogy amit a Szent Atya kitűzött célul, azt tényleg a mi hozzáállásunkkal is elő tudjuk mozdítani. És ezzel véget is ért a ma esti műsorunk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, jó pihenést, nyugodalmas éjszakát kívánok azoknak, akik most nyugovóra térnek, a többieknek pedig további jó vételt, jó rádióhallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió.